Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke. Elnök úr, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Még csak a fényképeket látom, de az látszik, hogy a kínai népi gyűlés általános bizottságának elnökével tartott egy videokonferenciát, olyat, mint amit most mi csinálunk. Miről volt szó?
Pontosan. Li Changshu házelnök úr kezdeményezte ezt a megbeszélést. Tekintettel arra, hogy a pandémia ugye korlátozza erősen a személyes kontaktust, holott korábban a kínai és a magyar országgyűlések közötti kapcsolattartás elég intenzív volt. Itt nem csak az elnök látogatásokra érdemes gondolni, hanem az alelnökök, baráti tagozatok, bizottságok, a delegációi is sűrűn látogattak el a másik országba. És hát itt nyilvánvalóan szóba került minden aktuális kérdés a nemrég február első felében létrejött 17 plusz 1 plusz Kína formátumú közép-európai együttműködés online csúcs találkozója, virtuális csúcs találkozója, épp úgy, mint az legaktuálisabb kérdés a járvány elleni küzdelem és az ebben való tapasztalatcsere.
Látja, hogy ők hogy állnak? És mit tudott mondani arról, hogy mi hogy állunk?
Hát ők jól állnak, de hát az több olyan körülményre vezethető vissza, ami hogy mondjam, nem összehasonlítható a mi viszonyainkkal, hiszen mégiscsak egy központosított állami igazgatási rendszer működik, meg talán a kínai embereknek a szabályokhoz, az államokhoz fűződő viszonya mentálisan is másmilyen, mint az európai szokásokból ez következik Magyarország számára is. Tehát ott fegyelmezetten betartják azokat az utasításokat, amelyeket azért nem is nagyon érdemes megszegni, mert annak vannak komoly következményei. Én azt tudtam elmondani, hogy úgy a járványkezelésben, mint a gazdasági következményeknek a kezelésében eleddig talán az Európai Unió átlagánál sikeresebbnek mondhatjuk magunkat, és reméljük, próbálunk okulni a mások tapasztalatából, negatív tapasztalataiból is éppenséggel, nem csak az eredményekből. Reméljük, hogy ez az előttünk álló kritikusnak tűnő hetekben is így marad. Azt megköszöntem elnök úrnak, hogy úgy az első hullám idején a eszközbeszerzések tekintetében, itt zárójelet kell nyitnom, itt nem csak vásárlásokról volt szó, hanem kínai adományokról is, testvérvárosok, régiók, vagy éppenséggel magánszemélyek, vállalatok is küldtek támogatást. Mi is küldtünk egyébként Kínának szimbolikus értékű, gesztusértékű támogatást az első hetekben. Szóval ezen túlmenően most a legfontosabb eszköz tekintetében a vakcina beszerzésében is partnerek voltak, és reméljük, hogy az a 5 millió adag, ami 2,5 millió ember beoltására lesz elegendő, az áttörést fog majd jelenteni a vírus elleni küzdelemben.
Amikor tudták biztatni egymást valamivel abban a tekintetben, hogy mikor lesz ennek végre vége?
Hát ez őszintén szóval nem kerül szóba, és nem csak azért, mert se elnök úr, se én nem vagyok virológus, tehát járványügyi szakértőként nem képeztem még át magam, és úgy látom, hogy akiknek az információi eljutnak a nyilvánosságon keresztül hozzám is, azok szintén nagyon óvatosak, hogy bármilyen konkrét, határozott időhatárt szabjanak, hanem azért is, mert lehet, hogy ez abban a formában, ahogy mi gondoljuk, ez az állapot nem is fog elmúlni. Tehát most úgy tűnik, hogy egyelőre a harmadik hullámra leszünk kénytelenek fölkészülni és reagálni. És persze sokat fog majd jelenteni az átoltottság, sőt, az alapvetően fog hozzájárulni ahhoz, hogy Magyarországot ki lehessen nyitni az emberek a szó szoros megképletes értelmében is kimehessenek a szabad levegőre, meg újra lehessen indítani a gazdaságot, de valójában aztán majd újra kell az egész mechanizmus kezdeni, tehát majd amikor eljön a megfelelő pillanat, akkor valószínűleg újra kell az oltási kampányt kezdeni. Ugye ez mikor lesz, azt nem tudom.
Visszatérve Magyarországra és a Magyarországgyűlésre, milyen következtetésekre jutott a rendkívüli jogrend bevezetésének folyamatát látva, és azt végigcsinálta, ennek már 2020-ra visszamenő története van?
Nem tudom pontosan, milyen következtetésekre gondol, szerkesztő úr. történt, amit vártunk, vagy legalábbis én nem vagyok különösebben optimista természet, azért aztán az ellenzéktől nem vártam nagyon más, mint amit produkált. Nem járult hozzá a védekezéshez még gesztusértékűen sem, hiszen a szavazataikra hál' Istennek nem volt szükség. Erkölcsi értelemben azonban bizonyára jó tett volna nem csak a közéletnek, a kormánypártok hangulatának, hanem talán az ország hangulatának is, hogyha támogattak volna bennünket, de különösen azt tenne jót, hogyha nem folytatnának egyfajta halálkampányt, azaz nem próbálnák elvenni az emberek bizalmát, hitét abban, hogy ezt a járványt igenis az oltásokkal lehet kezelni.
Azt állítja az ellenzék a parlamentben is legutoljára is, hogy maradéktalanul oltás pártiak a tájékoztatással vannak problémáik, ezt mondják.
Hazudnak, hát bocsánatot kérek, nem adottak más, mint mi lényegük. Valahányszor levegőt vesznek, hazugság jön ki a szájukon. Természetesen ezt mondják, mert hát beismerni csak az óvatlanok ismerik be, hogy mi a valóságos stratégiájuk. Utalnék itt Krékó Péternek a nyilatkozatára a Politico című folyóiratban. Tehát az ellenkezőjét látjuk az interneten. Tehát úgy támogatják az oltakozást, az oltási hajlandóságot, hogy valójában megpróbálják alásni a bizalmat. Különösen azon oltóanyagokkal szemben, amelyek nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, vagy tudnak rendelkezésre állni, köszönhetően annak, hogy az Európai Unió elfuserálta a vakcinabeszerzést.
De az ön által is említett Krékó Péter azt írta, illetve azt nyilatkozta a lapnak, hogy a kormány politikája csökkenti az oltás iránti bizalmat, nem az ellenzéknek adott egy tippet.
Nem ezt nyilatkozta, szerkesztő úr, ezt szerette volna, lehet, és utóbb ezzel védekezett, hogy ezt nyilatkozta, de nem ezt nyilatkozta, hanem egy frajdi elszólást tette, és valójában azt mondta, hogy az ellenzék pontosan tudja, tisztában van vele, és ez szerint is jár el egyébként, ezt már én teszem hozzá, hogyha alássák a kormányzati intézkedések iránti közbizalmat, az nyilvánvalóan lassítja a védekezést a járvány ellen. Ha lassítja a védekezést a járvány ellen, akkor az azt is jelenti, hogy a gazdasági kilábalás is később következik be, és mennél rosszabb a helyzet az emberek körében, életszínvonal tekintetében, közhangulat tekintetében, annál kormánykritikusabb hangulatot lehet kelteni.
Elnök úr, mi a kormány és az országgyűlés viszonya veszélyhelyzet idején?
Annyi, nem több és nem kevesebb, hogy a kormány az országgyűlés fölhatalmazásával, szeretném aláhúzni, ellenőrzése mellett időhöz és célhoz kötötten tud olyan rendeleteket alkotni, amelyekkel törvényeket helyettesít, vagy törvényeket módosít, esetleg törvények alkalmazását függesztheti fel. Tehát itt valójában arról van szó, hogy miközben az országgyűlésen megvan a maga rendje, méghozzá alapos és hosszadalmas rendje annak, hogy egy törvényjavaslatból mikor lesz a végszavazás után kihirdetett törvény, ezt a kormány a maga gyors, operatív döntési mechanizmusára áttéve le tudja rövidíteni, tehát hatékonyabb, gyorsabb, a helyzetre való reagálást könnyebben hozzá, vagy meg lehetővé tevő döntéshozatalra hatalmazzuk így föl a kormányt. De mint mondtam, ez kizárólag a járványügyi helyzet kezelése érdekében történt, tehát célhoz kötötten, és természetesen az országgyűlési beszámolási kötelezettséget nem mellőzve.
Hogy lehet azt jól elkülöníteni, hogy mi az, ami a járvány kezelésének céljához kötődik? Mert voltak olyan intézkedések, önkormányzatok, iparűzési adó, ami első látásra nem feltétlenül járványkezelési technikát jelent, de hát veszélyhelyzetben sok mindent lehet összekapcsolni.
Hát természetesen, de most itt a járványkezelés alatt nem csak a betegségek számának a csökkentését, vagy a betegek kezelésére szolgáló intézkedéseket kell érteni, hanem miután minden pénzbe kerül értelemszerűen, még ez is, a gazdaság működőképességének a fönntartását is, és itt nyilvánvalóan ebbe a körbe tartoznak azok a forrásokat, a bevételi forrásokat befolyásoló döntések, mint például az önkormányzati adók kérdése.
Látja-e szükségét annak, hogy bármilyen módosítást csináljanak az alaptörvény rendkívüli jogrenddel vonatkozó szabályain, a továbbiakra felkészülve?
Nem látok egyelőre semmilyen módosításra lehetőséget, látnék éppenséggel, mert még kétharmados többségünk megvan, de igényt és indokot nem látok rá. Tehát szerintem az első hullám idején is működőképes volt ez a rendszer, és a második hullám idején is úgy tűnik, hál' Istennek, hogy működőképes.
De most elméletileg azért volt működőképes, mert hogy megvan a kétharmad, tehát nem kellett hozzá az ellenzék. Ez az állapot nem feltétlenül örök. Egy következő veszélyhelyzetre is jó ez a szabályozás? ahol kétharmadot kell hozzá kikalapálni valamilyen módon, mert nem biztos, hogy akkor lesz.
Bevallom őszintén, nem gondolkodom a következő veszélyhelyzetben, és főleg nem abban, hogy majd a következő választások után is hasonló problémákkal kell majd szembenéznünk. Azért az előbb azt mondtam, hogy nem vagyok különösebben optimista, de azért ennyire igen.
Következő évi költségvetés megtárgyalásának az elmúlt hosszú években megszokott rendje, hogy az év közepén már megvolt. Ez most tartható? Napról napra változik a helyzet.
Természetesen, és miután a kormány még egyelőre nem állt elő konkrét menetrenddel, ezért én csak azt tudom mondani, részben az ő nevükben is, a kormánytagok nevében, hogy egyelőre az a kormánytöbbség szándéka, hogy a tavaszi ülésszak rendes idejének a végéig, azaz június 15-éig legyen jövő évi költségvetése az országnak.
Más nagy jelentőségű törvényeket lehet-e ebben a helyzetben tárgyalni, pontosabban kell-e ebben a helyzetben tárgyalni?
Lehet, ugye itt volt egy nem félreértés, inkább azt mondanám szándékos dezinformáció az első hullám válságkezelésének az idején, amikor egyesek Magyarországról megpróbáltak a világgal elhitetni, és látszólag ez sikerült is sok ember fejében, sikerült zavart kelteni, hogy a Magyarországgyűlés gyakorlatilag teljhatalommal ruházta fel a kormányt, és nem is ülésezik, beszüntették kvázi a demokráciát. Akkor is ülésezett a parlament, most is ülésezik, tehát bármilyen törvényt el tud fogadni. Felhatalmazást is tud adni a kormánynak, de bármikor vissza is tudja vonni ezt a felhatalmazást a 90 nap lejártát megelőzően is, és rendes ütemszerűen pedig foglalkozhat és foglalkozik is azokkal a törvényekkel, törvénymódosításokkal vagy új törvények elfogadásával, amelyeket egyébként a járványtól függetlenül az élet megkövetel. Meglehetősen visszafogott a kormány törvényalkotási programja erre az ülésszakra, tehát 27 törvény címet, törvényjavaslat címet adtak át az országgyűlésnek, amelyek között vannak persze nagyobb terjedelműek is, meg kisebb terjedelműek is, nagy részt ezek módosítások, új törvény egy-kettő van közöttük, de ezek politikai értelemben nem igazán komoly vagy jelentős törvények. Úgy értem, hogy a politika fókuszát, a politikai viták fókuszától egy kicsit távol eső ez a törvényalkotási program.
Nemzetközi jellegű szabályokról van szó, valamilyen szakterül?
Nem feltétlenül, hanem vannak köztük Európai Uniós jogalkotási kötelezettségek is, tehát az Európai Unió jogrendszerének a követelményeinek átültetéséről is van szó egy-két esetben, de alapvetően nem belső jogszabályokról van szó, amelyek ugyanakkor nem politikailag érzékenyek, hogyha ez egy jó kifejezés, hanem inkább periférikus témák, vagy olyan társadalmi csoportokat érintenek, azokat is inkább gondolom pozitívan, amelyeknek az érdekei nem feltétlenül tudnak a politikai viták középpontjába kerülni.
Választási szabályok módosítása napirenden van-e, tervezik-e?
Túl vagyunk már egy technikai jellegű módosításon, és nem tervezünk újabb választási törvény, vagy választási eljárási törvény módosítását.
Tehát akkor a következő általános választások és az önkormányzati is a jelenleg ismert szabályok szerint zajlik nagy valószínűséggel? Már ami a kormányt illeti?
Hát az országgyűlési választási szabályok egészen biztosan, szinte merem ezt mondani, nem fognak megváltozni már jövő tavaszig, de ugye a következő önkormányzati választásokra 2024-ben kerül sor, tehát több mint két évre az országgyűlési választásokra. Tehát azt nem tudom megmondani, hogy a következő országgyűlésnek lesznek-e ilyen ambíciói. Egyelőre indokot nem látok rá.
De ez egyébként ez egy elvi kérdés, mert ha én jól tudom, sehol nincs leírva, hogy mennyivel nem illik már módosítani egy általános választás előtt technikai szabályozást se.
Hát elvi kérdés. Én azt hiszem, hogy hagynunk kell tisztességes felkészülési időt minden változtatás esetében az érintettek számára. Szerintem túl vagyunk azon az időn, amikor érdemes már továbbá hozzányúlni a választógi törvényhez, mármint az országgyűlési választási törvényekhez. De mint mondtam, az ehhez szükséges javítgatásokat, igazításokat elvégeztük, kardinális változás nem történt, és azért nem történt, mert erre nem volt igény. de hogy az önkormányzati választások előtt mi lesz, azt én nem tudom most ebben a pillanatban megmondani. Ha rajtam múlna, akkor nem változnának ezek a törvények sem, mert nem látok semmi indokot arra, hogy egy jól bevált rendszert megváltoztassunk.
Az nem számít jelentős változásnak, hogy az országos listaállításhoz egy ellenzéki képviselő javaslatára most jóval több helyen kell egyéni képviselőjelöltet indítani?
Ezt én nem tekintem, hát jelentős változtatásnak lehet tekinteni, de olyannak, amely szemben bármilyen politikai vagy erkölcsi aggályt föl lehet vetni, olyannak nem tekintem. Én azt gondolom, hogy ez a tiszta helyzet. Az ellenzék eddig azzal vádolta a kormánykoalíciót, hogy éppen az ellenzék gyönkítése okán a kamupártok elszaporodását, gombamódra való szaporodását ösztökéli, támogatja a szabályozással. Most, amikor éppen a kamupártok ellen lépünk föl azért, mert egy bizonyos komolysági szintet várunk el a jelöltállítás tekintetében a pártoktól, akkor meg ez a kritika tárgya. Tehát ha van rajtunk sapka, akkor az a baj, ha nincs rajtunk sapka, akkor az a baj. Szerintem ez egy tisztességes szándékból elkövetett, tisztességesen végrehajtott választási törvénymódosítás volt.
Elnök úr, most már mint a Fidesz választmányának elnökét kérdezem, hol tart a párt felkészülése a következő országgyűlési választásokra? Jelölteket kiválasztották már?
Hát gondolom nem árulok el semmilyen belső titkot, ha azt mondom, hogy igen, mert a most mandátummal bíró képviselőjünk jelentős része, a döntő többsége az kíván és tud is indulni a következő országgyűlési választásokon, hiszen kik lennének a felkészültek, ha nem ők, akik már egy-két-három ciklust, vagy akár annál is többet az adott választókerületben végigcsináltak. Tehát ilyen értelemben a felkészülés az folyamatos napi szintű. De jóre pecsétet még a belső szabályzataink alapján sem ütöttünk senkinek a jelöltségére. Tehát egyelőre még csak munkára bíztunk meg mindenkit, nem pedig arról van szó, hogy kijelöltük volna a következő képviselőjelölteket is. Ennek a megfelelő pillanatban jön el majd az ideje, amikor valóban belépünk a konkrét választási kampány időszakába.
De van ennek valami jelentősége a hagyományon kívül, hogy mikor ütik rá a pecsétet arra, hogy valaki hivatalos jelölte? Vagy nincs jelentősége?
Nincs jelentősége, mert én azt hiszem, hogy mindenki pontosan tudja az érintettek közül. Ha most még nem is tudja, nyárra egészen biztosan tudni fogja, hogy kívánja vállalni azt a munkát, azt a terhet, amit a következő választáson való indulás, meg az utána következő négy esztendő jelent, vagy sem. A pártvezetés elégedette azzal a teljesítménnyel, amelyet a potenciális jelöltek eddig felmutattak, vagy sem. Tehát ez szerintem nagyjából nyárra, őszre akkor is eldől, ha egyébként a hivatalos jelölési fázis az egy későbbi időszakban jön majd el.
Miben méri a pártvezetés, hogy az adott képviselő a területen jól teljesítette? Kormányon vannak harmadik ciklus óta. Rosszul teljesítettek, vannak a valószínűleg nem lennének már kormányon, mert rosszul teljesítettek.
Igen, és itt persze ez mindig egy kollektív teljesítmény, amikor egy párt harmadszor tud kétharmados többséget szerezni az országgyűlésben, az egyrészt ehhez szükséges egy jó kormányzás, hiszen ha rosszul kormányoztunk volna, akkor nyilvánvalóan már másokat választottak volna helyettünk, de ugyanakkor helyben is fontos, hogy a képviselőink azok napi szinten kapcsolatot tartsanak azokkal az emberekkel, akikről egyébként szándékaink szerint a kormányzásunk szól. Tehát, hogyha úgy értelmezzük az ön kérdését, hogy mi az, amit a jó kormányzáshoz hozzá tudnak adni a képviselőjelöltjeink, meg a képviselőink, akkor azt mondom, hogy szinte mindent, ami ahhoz szükséges, hogy a jó kormányzás egyáltalán érjen valamit. Hiszen 2002-ben is, még az ellenfeleink is elismerték, hogy jól kormányoztunk, csak éppenséggel a jó kormányzásból nem lett automatikusan parlamenti többség, többségi támogatás, mert valószínű valamit elrontottunk az emberekkel való kommunikációban, kapcsolattartásban, nem tudtuk eladni a portékánkat, ha szabad így fogalmaznunk, elég hitelesen, és mások hitelesebben ígérgettek. Noha egyébként világos volt, hogy erre sok anyagi alapjuk, vagy sok az előéletükből fakadó tapasztalatuk, érdemük nem volt. Tehát az a feladatuk a képviselőinknek, hogy közvetítsenek a kormányzat és az emberek között oda-vissza egyfajta kommunikáció mediátorai legyenek.
Néhány nagyon fontos fideszes politikusról bejelentették már, hogy nem indulnak egyéniben. Lesznek-e a továbbiakban még ilyen jelentős első vonalbeli fideszes politikusok, akik nem egyéniben indulnak?
Ebben a pillanatban nem tudok válaszolni önnek, de nem azért, mert nem akarok, hanem azért, mert ebben a pillanatban nincs tudomásom ilyesmiről. Ha már az előbb éppen arról beszélgettem, hogy mi az egyéni kerületi képviselők vagy a jelölteknek a legfontosabb hozzájárulása a sikerhez, akkor azért döntöttünk ezeknek a politikusoknak a egyéni választókerületből való úgymond visszavonásáról, mert úgy látjuk, hogy ők sokkal többet tudnak hozzátenni a kampányhoz, akkor, hogyha ők országos központi szereplői lesznek ennek sem, mint egy választókerületben égessék el az energiáikat. Ez nem azoknak a lebecsülése, akik utánuk lépnek a helyükbe, mert tőlük is nagyon sokat várunk, hanem egyszerűen csak az ismertségből fakadó előnyöket szeretnénk kihasználni.
Az országos lista az alakul már ilyenkor?
Fejben, de nem név szerint fejben, hanem inkább a tekintetben kezdtük már el a gondolkodást, a készülést, hogy milyen elvek, milyen logika mentén állítsuk össze a listát. A Fidesz országos listáiban mindig volt valamiféle rendszer. Tehát nem csak arra gondolok, hogy nyilvánvalóan a párt vezetői élén a miniszterelnök jelöltel, pártelnökkel, aki az első lista helyet szokta elfoglalni, vagy a szövetséges KDNP elnökével, aki pedig a második helyet szokta elfoglalni, ők általában az élen szoktak szerepelni, hanem arra is gondolok, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, vannak olyan szövetségeseink, akiknek a reprezentációja fontos egy országos lista összeállításában, meg bizonyos értelemben még majd azokat az egyéni kerületi képviselőjelölteket is sorrendbe kell állítani, akiknek van esélyük ugyanarra, hogy az egyéni kerületeket megnyerjék, és így legyenek parlamenti képviselők, de biztonság kedvéért természetesen őket az országos listán is szerepeltetni fogjuk, hogy azok, akik nem jutnak be egyénibe, azoknak is legyen esélyük arra, hogy a lista előrehaladtával mennél sikeresebb szereplés esetén ők is mandátumhoz jussanak. Tehát így azokat is ösztönözni szeretnénk, akik egyébként talán kisebb eséllyel indulnak a megmérettetésben, mint azok, akik a legjobb oldalibbnak tekintett körzetekben. Most hadd ne mondjak se megyéket, se neveket, mert nyilvánvalóan nem szeretnék ilyen értemben félreértéseket kelteni.
Javítson ki, kérem, hogyha tévedek, de úgy emlékszem, hogy az előző választáson az első szervezet, akivel választási szövetséget kötöttek, az a Lungodrom volt.
Ennek már akkor nem volt jelentősége, mert az már csak egy szövetség megújítása volt, tehát
De ebbe a logikába illeszkedne? Mostani is?
Abban az értelemben nincs jelentősége az időrendi sorrendnek, hogy akkor az első, a legfontosabbakkal kötünk először, és akkor utána, akivel a végén az a kevésbé fontos, vagy éppen fordítva, hogy a végére hagyjuk a legfontosabb szövetségesünket. Megint csak nem árulok el semmilyen intimitást, hogyha azt mondom, hogy természetesen a kereszténydemokrata néppárt a legfontosabb és első számú szövetségesünk, hiszen ők egy magukat önállóan többször megmérettető a Fidesztől bizonyos értelemben különböző ideológiai platformot és értékrendet viselő párt, amelyik lehet, hogy csak árnyalatjában különbözik a Fidesztől a programját tekintve, de mégis az önálló indulása az értéket képvisel, amit nem csak a hagyományok okán, nem csak Varga Laci bátyánk, egykori KDNP elnök, a KDNP dohányének a tiszteletére, emlékére támogatunk, hanem azért is, mert úgy gondoljuk, hogy kell egy olyan viszonyítási pont a keresztény értékek politikai aprópénzre váltásának a folyamatában, ami viszonyítási pont nem tévesztendő szem elő, akkor sem, hogyha egyébként muszáj pragmatikus döntéseket hoznunk.
Elnök úr, a Borkai és a Szájer ügyek után alaposabban megnézik-e a lehetséges jelöltek magánéleti kockázatait, amik visszaüthetnek a pártra?
Ez a szerkesztő úr egy nehéz kérdést tesz fel, mert a politika mindig kockázatokkal jár, különösen egy olyan világban, ahol a politikai szereplők egy részének nincsen más mondani valója, mint megpróbálja alásni az ellenfelének az erkölcsi integritását. És a mai ellenzék az olyan, hogy nagyon nem tud jobb programot hirdetni, mint amit a Fidesz immáron 10. éve végrehajt. Ugyanakkor nem szeretnénk valamiféle belső rendőrséget, vagy pláne erkölcs rendőrséget felállítani, hogy elkezdjünk nyomozni a képviselőjelöltjeinknek a múltja vagy homályos életbeli mozzanatai iránt. Minden jelöltnek el kell tudni dönteni felnőtt emberként, hogy a magánéletében van-e olyan kockázati tényező, ami akár a megválasztását kockára teheti, akár pedig kifejezetten ártott annak a politikai közösségnek, aminek a szolgálatára szegődött.
De azt lehet valahogy ellenőrizni, hogy a nyíltan hirdetett értékek és a tényleges magánéleti tevékenység között van-e valami differencia, vagy összesimul a kettő? Mert az ott kéne állni mindenki mellett.
Hát természetesen, hogyha tudomásunkra jut olyasmi, amit magunk is ilyen kockázatnak látunk, például a kukáért azért, mert a hirdetett elvek és a megvalósult gyakorlat olyan ellentmondásban van egymással, amit nagyon nehéz bármilyen érvekkel feloldani, akkor nyilván ez egy fontos szempont a jelölt kiválasztás tekintetében, de hát alapvetően azért mégiscsak önbevallásról van szó. Tehát mondom még egyszer, nem kívánunk senki után nyomozni, még a saját képviselőjelöltjeink után sem.
Lehet-e háromszoros kormányzati pozícióból eredménykampányt csinálni egy következő választásra? Eredménykampányt csinálnak-e?
Hát, ha a kérdést úgy tette fel, hogy ez lesz-e a lényeg, akkor azt tudom mondani, hogy sajnos nem. Én szívesen folytatnék eredménykampányt. Se szeri, se száma azoknak az eredményeknek, bármilyen területhöz is nyúlunk, amelyre kifejezetten büszke vagyok, és büszke leszek akkor is, amikor már nem leszünk kormányon, mert megítélésem szerint Magyarország újkori, de az elmúlt 30 éves történetének mindenképpen a legsikeresebb 10 esztendeje után vagyunk. Akár a gazdaságpolitikát, akár a foglalkoztatottságot, akár a családpolitikát, a gyermekek születésének a számát nézzük, tehát nagyon nehezen lehetne a KK-n is csomót keresve olyan területet megnevezni, ahol kifejezetten a kudarcok súlya nagyobb a sikereknél. De sajnos, ahogy ez egy korábbi kérdésre elmondott válaszomból is kiderül, ez a politikához nem elegendő. Tehát a sikereket természetesen be kell mutatni, el kell magyarázni azt is, hogy mit miért hoztunk meg döntést, és miért tekintjük sikeresnek, mit tekintünk sikernek, és miért tekintjük azt az adott körülményt sikeresnek. De a másik oldalról pedig föl kell készülnünk arra, hogy ahogy egyébként nem csak Magyarországon van ez sajnos így, hanem úgy látszik, hogy a világban a demokráciák elhatározták, hogy egy lassú és kínos öngyilkossági folyamatnak az útjára lépnek, azzal számolják föl önmagukat, hogy alássák saját maguk morális bázisát. Így lesz a következő választási kampányban Magyarországon is. Minden eddiginél piszkosabb, aljasabb kampányra számítok, és hadd tegyem hozzá, hogy eddig még egyetlen egy választáson sem volt olyan jelentősége az ebben egyébként élen járó úgynevezett közösségi médiának, mint amilyen lesz majd a 2022-esben.
De egy kormányoldal felveheti a piszkosság és aljasság eszközeit egy kampányban, ha egyébként a megítélése szerint azzal szembesül?
Természetesen védekeznünk kell elsősorban ezek ellen, de azt is hozzá kell, hogy tegyem, amit már egyszer mondtam valahol, és félreértették, vagy félremagyarázták, hogy ki kardot vesz, kard által vészel, tehát azért lehet, hogy keresztények vagyunk, de balekok nem. Tehát olyan eszközökkel fogunk mi is küzdeni, amilyen eszközöket velünk szemben bevetnek, de legalábbis azt megígérhetem, hogy ahogy az elmúlt 30 évben soha, úgy a következő időszakban sem fogjuk átlépni azokat a határokat, amelyeket előttünk mások már át nem léptek.
Tehát ha lejáratás, akkor viszont lejáratás? Ha rágalmazás, akkor viszont rágalmazás? Megvárják,
nem,
amíg...
Nem feltétlenül kell... Bár elismerem, hogy a mondataimban értelmezés lehetőségeként ez is benne volt. Nem feltétlenül, de azt mindenképpen ígérhetem, hogy ahogy mondjuk történt ez legutóbb Borsod megyében is, a jelölteknek a személyes kvalitásaira mi is oda fogunk figyelni, azokra a tetteire, azokra a valóságosan elhangzott mondataira, amelyeket tettek, illetve mondtak, azt, hogy hogyan bántak eddig a választókkal, mi volt a véleményük, mi volt az álláspontjuk konkrét kérdésekben, ezekkel szembesíteni fogjuk a politikai ellenfeleinket.
Témák, fontos kérdések, amelyek megbeszélésre alkalmasak egyébként, lesznek egyáltalán ön szerint a választási kampányban?
Én szeretném, ha lennének, de erre gyakorlatilag kevesebb esélyt látok, mint arra, hogy ötöst érek el a lottósorsulásom.
De Fidesz egyébként megpróbál ilyeneket bevinni? Hát, ha fogékony lesz rá valaki?
Nem, tehát ha megint értelmezni vagyok kénytelen a kérdését, de nem azért, mert rosszul teszi fel őket, hanem azért, hogy a rádióhallgatók is pontosan értsék, hogy mire akarok válaszolni. Tehát ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy látunk esélyt arra, hogy bármely téma bedobásával az ellenzéket egy valóságos, a tényeken és komoly érveken alapuló vitára tudjuk kényszeríteni, vagy késztetni, uram, bocsánat, megjön a kedvük az értelmes párbeszédre, akkor az a válaszom, hogy erre nem látok esélyt. Ugyanakkor mi folyamatosan ezt tesszük az elmúlt 10 év óta, hogy ilyen típusú témák körül párbeszédet keltünk, folytatunk, kezdeményezünk a társadalommal, különböző társadalmi csoportokkal, vagy éppenséggel a teljes választók korú népességgel. Utalnék itt a nemzeti konzultációk gyakorlatára, aminek most éppen egy eddig ki nem próbált online változatát vagyunk kénytelenek a pandémia miatt és a pandémiáról lefolytatni a választókkal.
Hogyan látja az ellenzéki együttműködés állását a legutóbbi egymással nagyjából egybecsengő kutatások szerint nagyjából kiegyenlített az ellenzéki együttműködés meg a Fidesz-KDNP esélye most ebben a pillanatban? Hiba határon belül vannak.
Szerkesztő úr, lehet, hogy ez nem lesz a mi táborunk számára kellemes, amit mondani fogok, de tulajdonképpen 2010-ben, amikor hát egyértelműen nagy válságban, mély és összetett válságban volt az ország, hogy nem mondjam a csőd közelében, vagy már azon is túl volt, nem csak gazdasági pénzügyi értelemben, hanem mondjuk a közbiztonság tekintetében is, hiszen a Jobbikot éppen ez lőtte be a parlamenti széksorok közé. Akkor is 47%-nyian mást választottak, mint a Fideszt. Holott teljesen nyilvánvaló volt szerintem, józan tárgyilagos mérlegelés szerint, hogy csak a Fidesznek van esélye, ha egyáltalán bárkinek van esélye, most 2010-ről beszélek, arra, hogy ebből a mély és összetett válságból kihúzza az országot. Tehát a különbség akkor is csak 6% volt. A helyzet nem sokat változott. Úgy tűnik, hogy van egy stabilnak mondható tábora a Fidesznek, egy másik stabilnak mondható tábora a baloldalnak, és a kettő között van egy olyan nehezen számszerűsíthető réteg, amelyik vagy nem megy el majd választani, mert úgy dönt, vagy pedig menet közben tényleg mérlegelve mondjuk az élethelyzetében bekövetkezett pozitív vagy negatív változásokat dönti el a végén, hogy kire szavaz. És én azt gondolom, hogy a Fidesznek, és itt visszautalok az előbbi kérdésére az eredménykampány kapcsán, a Fidesznek az eredményei kellő önbizalmat kell, hogy adjanak arra, hogy többségben lehetnek azok az emberek, amit meg tudjuk őket szólítani, akik azt a választ adják, hogy az elmúlt 4 évben, az elmúlt 10 évben, 12 évben az ő életviszonyaik pozitív irányba és adott esetben jelentős mértékben változtak meg. Itt utalhatnék egy friss Eurostat adatra, hogy a 10 évvel ezelőttihez képest harmadára csökkent, 9% alá csökkent, 24% fölötti értékről a szegénységben élők aránya Magyarországon, amivel a legalsó 6 országból az első 9-be, azaz a 9. helyre léptünk előre. Tehát van miről beszélnünk éppenséggel. De az együttműködés az ellenzék oldalán az kétségkívül abban az értelemben új helyzetet teremtett, hogy nagy valószínűséggel alig lesz olyan választókerület, ahol a mandátum megszerzéséhez nem kell a jelöltnek az abszolút többséget, tehát az 50% fölötti szavazatarányt elérni.
Úgy látja, hogy stabil az ellenzéki tábor, csak december 20-án kötöttek együttműködési megállapodást, és minden nap van azért valamilyen az ottani kedélyeket borzoló eseményük.
Hát abban az értelemben stabil, és nem is érdemes másra készülnünk, hogy egyrészt nincs külön-külön ezeknek a pártoknak most már olyan szervezeti ereje, hogy képesek legyenek annyi országos listát fölállítani, mint amennyi párt van. És ez nem függ össze az általunk végrehajtott törvénymódosítással, azt megelőzően már az önkormányzati választáson meg volt figyelhető az a szervezeti leépülés az ellenzék pártjai körében, ami segítette az együttműködést, tehát összetolta őket. Abban az értelemben is stabil lesz az együttműködés, hogy a hatalomért való szinte már beteges remegés az minden egyéb erkölcsi és politikai szempontot fölülír. Most már a politikai elitjei ezeknek a pártoknak is, például akiket az MSZP-re gondolok, vagy az LMP-re, vagy a Jobbikra, olyan mértékűre zsugorodtak, hogy nem lesz igazán még belső rivalizálás sem, amikor majd a listahelyeket állítják össze, mert nagyjából annyi listahely lesz, mint amennyi maradék valamire való képviselőjük. A kérdés nem ez. A kérdés az az, hogy mi lesz akkor, ha ne adj Isten, ez a koalíció, aminek se közös értékrendje, se programja, külön-külön sincs, pláne közös programja nincsen. Ha véletlenül valamiben van véleményük, akkor az 6 párt részéről 7 vélemény. Egyébként keresztbe kasba gyalázzák és gyűlölik egymást. Ezeknek kell majd az országot kormányozni. Hát én azt hiszem, hogyha egy felelős magyar választópolgár ezen elgondolkodik, akkor nem kell feltétlenül rajongani a Fideszért azért, ahhoz, hogy ránk szavazzon.
Ki lesz ön szerint az ő miniszterelnök jelöltjük?
Én nem szeretnék találgatásokba bonyolódni, inkább azt a gyanúmat hadd fogalmazzam meg, hogy ezt nem feltétlenül ők döntik el. Majd a gazdák megmondják nekik, hogy kit látnak legerősebb jelöltnek, kit látnak legesélyesebbnek Orbán Viktorral szemben.
Kik ön szerint a gazdáik?
Hát Soros Györgyöt szoktuk személyesen említeni, de hiba lenne, hogyha bárki ezt úgy értené, hogy egy személyes játéknak gondoljuk mindazt, ami az ellenzéki térfélen a manipuláció tekintetében zajlik. Egyre nyilvánvalóbban még az Egyesült Államok belső viszonyaiban is egyre nyilvánvalóbb szakadék tátong, illetve keletkezik, mélyül és szélesedik azon politikai értékrendet valló erő között, amelyek a nemzeti érdeket teszik első helyre, és a nemzeti érdekből levezetve próbálnak akár belpolitikát, akár külpolitikát csinálni, meg azok között, akik egyfajta globális új világrendet szeretnének összetákolni. Európában, az Európai Unión belül ezt a föderalisták képviselik. Ez alapvetően ma meghatározza az úgynevezett jobb oldal, most úgynevezett baloldalnak a karakterét, tehát független attól, hogy valaki Európában, az Európai Parlamentben mondjuk zöldnek, kommunistának, liberálisnak vagy szocialistának mondja magát, valójában ez a közös nevező, ez a közös platform.
De úgy gondolja, hogy vannak szervezetek, csoportok, amelyek azt szeretnék, hogyha Magyarországon a baloldali összefogás győzne az ő céljuk érdekében?
Ez eddig is így volt, szerkesztő úr, az elmúlt 30 évben. Azért emlékeztetni önt arra, hogy egy már régi, nem mondom, hogy feledésben merült nagykövet, az a választások éjszakáját, estéjét, azt egy új parlamenti párt, kispárt kampányváró gyűlésének a helyszínén töltötte, amiből néhányan azt a következtetést vonták le még az adott pártnak a vezetői tagjai között is, hogy ennek a pártnak a létrejötte és relatív sikere az nem volt, hogy mondjam, független bizonyos nagyhatalomnak az érdekeitől. És ezeket az érdekeket megpróbálták a lehető változatosabb eszközökkel érvényesíteni, hol úgy, hogy a Fidesz vezette kormányt támadták, hol pedig úgy, hogy ezeket a politikai erőket támogatták, de ez egyébként 94 és 98 között is így volt, tehát kevés új van a nap alatt, legfeljebb az eszközök és az egész folyamatnak a nyíltsága az, amiben különbség van.
Most nyíltabb? Úgy látja?
Igen, igen, mondhatnám azt is, hogy arcátlanabb, tehát hadd fogalmazzak így.
De milyen eszközökre számít? A kormányt, magyar kormányt, a jelenlegit fogják bírálni valahonnan és támogatni az ellenzéki pártokat?
Hát kezdjük az Európai Unióval. Hát azért van még olyan magyar állampolgár, akit egyébként érdekel a politika, és nem vette észre, hogy a magyar-európai parlamentben lévő baloldali képviselők, tehát az európai parlamentben lévő magyar baloldali képviselők, azok milyen vehemenciával próbálják meg arra ösztökélni az Európai Unió különböző intézményeit, elsősorban a bizottságot, hogy újabb és újabb ürügyeket találva támadja meg a magyar kormányt és helyezze nyomás alá. Szerintem mindenki érzékeli azt, aki egy kicsit is nyitott szemmel jár, és látja, hogy mi zajlik. Sőt, szerintem, és reményem is természetesen, meg egyúttal meggyőződésem is, hogy egyre többen érzik úgy, hogy van, ami belefér a politikai küzdelembe, van, ami viszont nem fér bele, és a tekintetben a baloldal az kezd átlépni minden határon, és túl messzire megy.
Önök ugyan biztos abban, hogy a magyar kormányt külföldön bíráló magyar-európai parlamenti képviselők tevékenysége az mindenképpen árt a kormánynak? annak, amelyik világosan megmondja az álláspontját a brüsszeli intézményrendszerrel kapcsolatban.
Hát most egy másik kérdést tett föl, mint eddig, mert az, hogy mi árt és mi használ, az egy különböző kérdés attól, hogy mi az adott politikának a szándéka. Nyilvánvalóan az ellenzék nem azzal a szándékkal csinálja azt, amit csinál. Utalnék itt például a Vera Jourovával kiváló címbi viszonyban lévő Dunát Anna európai parlamenti momentumos képviselőasszonyra. Tehát ő nyilvánvalóan nem azzal a szándékkal próbál csúgni Vera Jourovának, hogy segítsen a magyar kormány. Hogy egyébként bizonyos nézőpontból nézve ez nekünk segítség is lehet, akár, az egy más kérdés, de azért azt tudnám inkább mondani, hogy az ellenzék ne így segítsen, ha mindenképpen akar a kormánynak segíteni, tudnék rá jobb ötleteket is mondani nekik.
Az Amerikai Egyesült Államok részéről, amely egy új politikai helyzet, számít-e valamilyen a korábbinál eltérő magatartásra?
Vannak olyanok, akik a magyar sajtó hasábjain is megfogalmazták, amerikai közéleti emberek, elemzők, vagy politikusok, vagy újságírók, hogy hát az, amit kaptunk az Obama kormány idején, Clinton miniszterasszonynak a külügyminisztériumától, azt szorozzuk meg néhánnyal, vagy éppen hatványozzuk, hogyha fel akarunk készülni arra, ami majd akkor jön, amikor berendezkedik a Biden adminisztráció. Én azért bízom benne, hogy a józanész az fölülkerekedik az ösztönökön meg az érzelmeken, vagy akár a világmegváltó aufklérista programokon, víziókon is, és azért mégiscsak ahhoz méltó politikát fogunk majd tapasztalni az Egyesült Államok külügyi részlegétől, külügyi államtitkárságától, mint ami egy ilyen hatalomhoz méltó. Az az elsősorban pragmatikus politikát, másodszorban pedig a tiszteleten alapuló politikát. Magyarországon a választók szabadon megválaszthatják a kormányukat, és úgy kell mindenkinek ezzel a kormánnyal tárgyalni, mintha a magyar néppel tárgyalna.
Min múlik ön szerint Magyarország jövője? A nemzetközi környezeten, hazai választásokon, a migráción, a járványon nagyon sok olyan van, ami külön-külön is nagy hatású folyamat.
Hát mindenek előtt azon múlik Magyarország jövője, hogy 2022-ben kinyer. Tehát, hogyha a Fidesz-KDNP megkapja az újabb ciklusra való felhatalmazást, akkor azt gondolom tovább tudjuk vinni azokat a társadalmi folyamatokat. Itt már utaltam a népesedési folyamatokra, a gyermekvállási kedvnek a növelésére, amelyek a lét-nem-lét kérdését érintik, és valóban stratégiaiak, és valóban fontosak minden máshoz képest. Tehát ehhez képest minden egyéb veszekedés, dulakodás, tuszkódás az szinte groteszknek tűnik. Ha nem mi kapjuk a felhatalmazást, akkor van aggódnivalónk azért, hogy mindazt az eredményt, amit nem a magyar kormány, hanem a magyar emberek az elmúlt 10-12 esztendőben, az elmúlt 30 esztendőben elértek, azt ugyanúgy egy pillanat alatt romba döntik, ahogy 2002 után is megtörtént ez. Gyakorlatilag 4 év alatt már válságban, szakadék szélén tántorgott a kormány. Mi ezen túlmenően azonban, miután egy 10 milliós nyitott gazdaságú országról beszélünk, minden jelentősebb nemzetközi fejlemény az húsba vágóan érint bennünket. Érinthet bennünket a világgazdaság bármely rezdülése, legyen szó akár Németországról, akár Kínáról, akár az Egyesült Államokról. Érinthet bennünket az Európai Unió, mint ahogy érintett is már eddig is az Európai Unió migrációs politikája, hogy végre eldöntik-e, hogy akkor mégiscsak el akarják árasztani afrikai meg ázsiai menekültekkel Európát, és ezzel gyakorlatilag el akarják törölni Európa 2000 éves kultúráját, meg etnikai összetételét, vagy pedig ennek ellenállnak, vagy minimum békén hagynak bennünket, ami ebben a kockázatosnak éppen nem mondható, mert kiszámítható véggel járó játékban nem akarunk részt venni. És még sok minden olyan kérdés van, ami most eszünkbe se jut. Tegyük hozzá a manapság aktuális divatos kérdések egyikét, a klímaváltozást, a digitalizációt. Sok minden olyan kérdés van, amiben a világban zajlanak folyamatok, és ezek jelentősen befolyásolják Magyarország jövőjét, esélyeit, de itt nem kiszolgáltatottan állunk szemben ezekkel a trendekkel, ezekkel a folyamatokkal, hanem megvan nekünk az a lehetőségünk, az a képességünk, és az a választásunk, hogy alkalmazkodjunk, és hogy jól alkalmazkodjunk ezekhez. Uram, bocsánat, úgy alkalmazkodjunk hozzá, hogy abból versenyelőnnyel kerüljünk ki, ne pedig versenyhátránnyal.
De hogy lehet például alkalmazkodni egy európai migrációs politikához, hogyha az, ha lesz, akkor nagyon más lesz, mint a magyar?
Hát úgy, hogy megpróbáljuk magunkat ettől függetleníteni, és ahogy már eddig is tapasztalható, eddig még szimbolikusnak mondható mértékben, hogy nagyon sok európai embernek fölötlik a fejében, hogy van még Európában élhető ország is, mondjuk Magyarország, ahol talán érdemes második hazát keresni. Most nehogy félreértse valaki, nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy az afrikai meg ázsiai menekültekhez képest mi most a nyugat-európai menekültek tömegeire számítunk, mert nem erről van szó, de mégis arról igen, hogy a gazdasági növekedés a befektetések szempontjából sem lényegtelen kérdés, hogy egy ország az kulturális értelemben stabilnak, nemzetbiztonságát, közbiztonságát tekintve stabilnak minősül-e, vagy pedig sem. Tehát ez egy gazdasági előny is. Nem csupán arról van szó, bár nagyon fontos kérdés, hogy mi szeretnénk a saját kultúránkat megőrizni, mert ahogy Cseh Tamás énekelte, minket a saját kultúránk illet, hanem arról is, hogy ez egyúttal gazdasági előny is a jövőben.
Vannak szövetségesei ebben a törekvésben a Fidesznek és a magyar kormánynak? Hogy látja? Mert részlet kérdésekben néha, mintha nem mindig ugyanazt mondanak.
Igen, ennek érdekes okai, vagy hogy érdekes lenne ezeket boncolgatni, hogy mik ennek az okai. Szerintem sokkal több a szövetségesünk, és sokkal többen értenek egyet ezekkel a megközelítésekkel, mint ahogy a megszólalókból, azoknak a számából, meg a megszólások hangerejéből ezt kiolvashatnánk. Tehát azért alapvetően a közép-európai megközelítés a migrációhoz az egységesnek mondható, és nem csak a V4-ek esetében, hanem a V4-eken kívül lévő országok esetében is. Még akkor is, hogyha nem mindenki áll be ebbe a kórusba, mert most hadd mondjak egy, akkor nem is nevezem meg, csak a helyet jelölöm meg, mondjuk egy balti kis ország, az egész Baltikum összlélekszáma az nagyjából Szlovákiájéval vethető össze. Egy kis balti országnak, amelyiknek a történelme nagyon rövid időben adta meg a függetlenség lehetőségét, és leginkább az orosz aspirációkban érzi a fenyegető veszélyt, az természetesen mindent ennek a biztonsági kérdésnek rendel alá. A balti országok számára a legfontosabb kérdés az az, hogy legyen valaki, aki megvédi őket az orosz birodalom esetleges terjeszkedő törekvéseitől. És ehhez képest minden más kérdésben háttérbe vonul, és nem igyekszik, hogy a kórusban ő legyen a leghangosabb szólam. De ettől még egyetért azzal a megközelítéssel, amit mi a migrációs politikában hangoztatunk. A V4-eken belül is van, aki úgy gondolja, hogy nem olyan nagy baj, hogy Magyarország meg Lengyelország a fekete bárányai az Európai Uniónak. Abban az értelemben persze baj, hogy lehetőség szerint ez ne terjedjen ki, ez a megítélés az egész V4-es együttműködésre, de az, hogy éppen ők elviszik a balhét, ennek azért vannak Közép-Európában a szomszédaink közül, akik bizonyos értelemben örülnek, mert legalább akkor ők nincsenek a figyelem középpontjában. Noha egyébként sokkal több okkal joggal lehetnének, mint mondjuk Magyarország vagy Lengyelország. Tehát ebben az értelemben én azt gondolom, hogy sokkal jobbak a pozícióink, mint a látszat, és akkor még nem beszéltem azokról a pártokról Nyugat-Európában, amelyek egyre hangosabban követelik azt, hogy a kormányzataiknak, de különösen a jobb oldalnak, a konzervatív oldalnak vissza kéne térni hagyományos európai értékekhez, a hagyományos európai keresztény értékalapú megközelítéshez.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.